Köszöntöm a hallgatókat! A kispadmai témája nagyon aktuális, hisz az elmúlt napokban jött a hír, hogy Magyarország első téli olimpiai bajnokai, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang országváltást kezdeményeztek. A hír némileg sokkolta a magyar közvéleményt, de vannak olyanok, akik szerint várható volt, hisz apjuk révén kínai származásúak, és augusztus óta Kínában edzőtáboroznak, követték korábbi edzőjüket, Changqing Linát. A műsor első felében felidézzük a 2022. februárjában Pekingben aranyérmet szerző Liu Shaoang 500 méteres futamát.
Liu Shaoang tehát az egyes pozícióból rajtol. És most már ellőtték a rajtot, jól kapta el a rajtot, Liu Shaoang első helyen halad az első kanyarban. Mögötte ott van rögtön az orosz versenyző. Liu Shaoang egy kör után az élen vezet. Nagyon jól veszi az ívet, és jó tempóban korcsolyázik. Az orosz szorosan mögötte jön. Megpróbálja megelőzni az orosz a belső éven, de Shaoang nem hagyja. Gyerünk, Ádó, gyerünk! Még két kör van hátra. 8 másodperces köröket mennek. És Liu Shaoang még mindig vezet, most kezdődik meg az utolsó kör. Még csak egy környi hátrány, közben egy versenyző kicsúszik, és Liu Shaoang most már halad a cél felé. Ott van az aranyérmes pozícióban, megnyerte olimpiai bajnok! Liu Shaoang megcsinálta! Megcsinálta olimpiai bajnok! Hihetetlen! Pekingben összehozott két bronzérem után egy aranyérmet, és lesz magyar himnusz! Lesz magyar himnusz itt Pekingben!
A pekingi olimpiai arany átvételét követően Liu Shaoang a magyar himnuszt is megkönnyezte, azt követően nyilatkozott a Marosvásárhelyi Rádiónak.
Kicsit megkönnyeztem. A himnusz végén kicsit feltöltek az érzelmek, és kigördült a könycsepp, úgyhogy nagyon jó érzés volt.
Rajtatától beszéltél, hogy észre a futamon?
Persze, persze, abszolút. Még ott a pályán a doppingteszten sikerült mindenkivel beszélni, úgyhogy meg volt mindenki a telefon. Igen, elég sokáig voltunk még ott, ugye ott a mix zóna és a sajtótájékoztató után még elég hosszú volt az éjszaka. Utána még mentünk dopingtesztre, és akkor, amikor hazaérkeztünk, akkor nyilván még vacsorázni is el kellett menni. Furcsa módon nagyon nem voltam éhes, tudtam, hogy a szervezetemet ugye táplálni kell, és ugye nehezen tudtam elaludni is, tehát gondolom ez nyilvánvaló. Párszor még visszanéztem a futamot is, nem kellett sokat elemezni, igazából tökéletes futás volt, és izgalmas volt. Nem tudom, hogy ez a higgadság ez miből fakad, vagy hogy honnan jön. Az biztos, hogy nem néztem volna meg magamat kívülről a pályán, mert tudja, hogy féltem volna magamtól. Úgyhogy nem is tudom, hogy a versenytársaim hogy bírtak rám nézni, nem tudom. Gondolom kívülről félelmetes lehetett látni ezt a igazságot és ezt a nyugalmat, ami bennem van. Hát a tegnapi napot azt uraltam, és én tudtam, hogy uralni fogom. Azt vártam már nagyon, hogy megkaphassam az érmet, hogy láthassam, hogy megfoghassam, hogy érezhessem. Úgyhogy végre itt van a nyakamba, tehát nem tudom elmondani, hogy mennyire szép és mennyire valós. Hát most már van pár érem, úgyhogy próbálok majd valami szép helyet keresni nekik, majd kitalálom még.
Liu Shaoangot hallották a pekingi aranyérme után. Ennek fényében meglepő és megdöbbentő, hogy a világklasszis rövidpályás gyorskorcsolyázó testvérpár országváltást kezdeményezett. Ágasi Kovács Attilával, a telex.hu sportújságírójával beszélgetünk a témáról.
Kedden robbant a hír, hogy a Liu testvérek, tehát Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség hozzájárulását kérik az országváltásukhoz. Ez a hír szerintem azért valamilyen szinten sokkolta a magyar közvéleményt, ugyanakkor más oldalról nézve pedig talán várható is volt valamilyen szinten, és azért is gondoltam Ágasi Kovács Attilára, hogy beszéljen erről a témáról, mert talán te voltál az első, aki egyáltalán cikkeztél arról még talán augusztusban, hogy azzal, hogy ők kimennek Kínába edzeni és követik az edzőjüket, felmerülhet az a lehetőség, hogy akkor ők Kínának fognak versenyezni a jövőben. És ha nem tévedek, akkor te voltál az első, aki lehozta ezt a cikket.
Én inkább egy olyan aspektusát vizsgáltam akkor ennek a sztorinak, hogy az időzítés az gyanakmást keltő. Hiszen, hogyha valaki elmegy edzőtáborozni, az nem szokta azt mondani, hogy jaj, hát én most éppen edzőtáborozok. Másrészt Szilágyi Áron, amikor elment Londonba lakni, és egyébként edzőtáborozni. Ő valahogy erről nem gondolta, hogy az Instagramon, Facebookon bárhol megemlékezzen, hanem az élet egy ilyen tök természetes elejárója volt, hogy én most itt lakom, hiszen a családi életem ide köt, de egyébként én ugyanúgy magyar színekben fogok versenyezni tovább. Verrasztó Dávid elment Ausztriába, Európa bajnok úszóról beszéltünk, és ő nem gondolta, hogy neki ezt világá kell kürtölnie, hogy én most itt vagyok, de egyébként majd számítsatok arra, hogy én magyar színekben fogok versenyezni tovább. Szóval inkább az augusztusi történésekben a gyanakvás volt az. Egyébként azt írtam akkor, hogy az időzítés gyanakvást keltő, de majd télen leszünk okosabbak. Hát november 10-ét, 8-át fogadjuk el télnek. Okosabbak lettünk. Abban lettünk okosabbak, hogy most már ők nyíltan kimondták azt, hogy nem szeretnének tovább itt versenyezni. Azt is látjuk ugyanakkor, azzal, hogy ők nem akarnak itt versenyezni, azzal még egyidejűleg nem nevezték meg, hogy hova szeretnének menni. Én ezt egyébként ilyen hát álnaívnak gondolom, vagy ilyen, szóval lehettek volna sokkal szókimondóbbak ennél, hogy gyerekek, ennyi volt Magyarországon, vegyünk egy népesei hasonlatot, Magyarországnak a szívünk egyik felének nyertünk két aranyat, ott van a szívünk másik fele, hát mi a népesei indítatású fiúk elindulunk Kínának is megszerezni azt az aranyat, és akkor egy ilyen tökéletes, soha semmibe nem beleköthető dolog alakul ki. Ehelyett inkább ezt az olykor érthetetlen hallgatást látjuk, ezt a nem szó kimondást látjuk, holott napnál világosabb, hogy ha valaki el akar menni innen, nem azért fogja megtenni, hogy rosszabbul fog járni.
Igen, azért a hallgatóinknak elmondanám azt is, hogy ugye tudni kell azt, hogy a Liu testvérek édesanyja az magyar, és az édesapjuk pedig kínai, és tudtommal jelenleg is Pekingben él az apuka.
Nem, teljesen Pekingben, Németországban és Kínában. Még abban sem vagyok biztos, hogy Pekingben, de ha azt mondjuk, hogy Németországban és Kínában, akkor biztosan nem lövünk mellé.
És ugye emellett még oda kapcsolódó a történethez az is, hogy az edzőjük, ugye, Chang Qinglina szintén elment a kínai válogatotthoz, tehát itt hagyta Magyarországot, hosszú évek után gyakorlatilag, és úgy döntött, hogy akkor a kínai csapatot készíti fel. Na most a Liu testvérek számára, ahogy ők az interjúkban nagyon sokszor elmondták, Lina olyan, mint egy második anyuka, vagy egy pótanyuka számukra, úgyhogy ők nem is tudták elképzelni a folytatást nélküle. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy akkor ők kövessék egészen a kínai válogatottig, mert azért sejthetjük, hogy valószínűleg erről van szó.
Az egész történetnek a kulcsszereplője Chang Qinglina, hiszen amikor a Liu Shaohang Ádó 9 éves, amikor Liu Shaolin Sándor 12 éves, ők elmennek Kínába másfél évre edzőtáborozni. Hogy egy 9 éves fiúnak, vagyis Ádónak természetesen az anya szerepét tölti be az életében az edzőnője, hiszen ő kérdezi meg tőle, hogy kisfiam, hogy vagy. Aztán persze edzettek rengeteget mellette, mert az anyuka, Szabina, ő egy fél évig volt kint, lehet, hogy addig se, de ez részletkérdés, meg nem is célszerű elveszni benne, de egy évet eltölt Linával. A nagyobbik fiú, 12-13 évesen, Sanyi, ugyanebben a szerepben van. Az Ádónak a rosszabb a szerepe, vagy a hálátlanabb, hiszen ő ugyan ott látja a bátyját, de azért nincsen az anyuka mellette. Sanyi meg úgy is tápolja a kisöccsét, de azért még sincs ott az anyuka, ott van viszont az apuka viszonylag sokáig. Viszont az ő életük, vagy az ő felnőtté válásuk ilyen korán elkezdődött. Természetes, hogy vonzódnak, ragaszkodnak Linához. Kétféle variációt hallottam csak ma arról. Kedd óta minden nap eltelik úgy, hogy hallok különféle variációkat. Arról is, hogy a szövetség mennyire volt befogadó Linához, mennyire akart vele tárgyalni, mennyire nem akart vele tárgyalni, mennyire úgy gondolta, hogy itt most teljesen egyértelműen folytatódhat a sikersztori. Ugyanakkor a két fiú meg úgy gondolta, hogy nem kapta meg azt a bánásmódot az ő szeretett edzőjük, ami neki járt volna. És nem fogjuk soha megtudni az igazságot arról sem, hogy ebben a szerződésben, amit a Lina kötött a Magyar Szövetséggel, benne volt-e az, hogyha Kína hazarendeli most a legkeményebb kifejezést használtam. Nyilván a haza hívja, haza csábítja, mindenki eldönti, hogy melyik a állítmányt gondolja helyesnek. Nem tudjuk ezeket soha. Vélelmezem, hogy benne van egy ilyen ideiglenes itt tartózkodásban, hogy neked, Lina, majd egyszer haza kell jönnöd. És ott a másik vetülete, hogyha egy kínai edzőt, aki külföldön dolgozik, a hazájából hívnak a legmagasabb pozícióba, hogy tud nemet mondani? Mer nemet mondani? Hát nem az a a szakma csúcsa, hogy innentől kezdve én vezetem egész Kínának a válogatottját? Ott a másik része, meg ennek is, hogy Sintuszapról tudjuk vajon, hogy milyen edző? Azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Katinka mellett milyen volt. Lináról sem tudjuk, hogy milyen edző. Azt tudjuk, hogy a két Liúval egymást nagyjá tették. Kölcsönösen. Hát persze, hogy ragaszkodnak hozzájuk, és persze, hogy szeretnék továbbvinni azt, ami eddig őket a csúcsra emelte. Nyilván még nagyon sok vetületét meg fogjuk ismerni a következő napokban ennek a történetnek. Az, amit a szövetség elnöke Kósa Lajos mondott, hogy 800 millió forintot, 2 millió dollárt egyszerűbb úgy fogalmazni, kapott 18-as Pjongcsangi olimpiának a győztese, hát annak a nyomát eddig nem tartom sehol. Biztos, hogy nagyon jól fizeti Kína az élsportolói, de én olyan adatot találtam, hogy a tokiói győzelemért, tehát ez a 2022-es téli olimpiát megelőző elhalasztott olimpia, ott az aranyéremért Kína 80 ezer dollárt fizetett. Ami úgy nagyjából bele is illik a képbe, mert 2008-ban a saját olimpiájukon, a nyári olimpián, ott pedig 50 ezer dollárt fizettek a győzteseknek, mindenkinek. Hogy ezen kívül a tartományok, a városok, a helyi TSZ elnök, vagy a pártelnök mennyit fizet, ezt nem fogjuk soha megtudni, de ezt Magyarországon sem tudjuk meg. Kósa elnök úr ellentétben azt mondta, hogy Magyarország 50 milliót fizet, Kína viszont 800 millió forintot. Ő már összevont ezt a dolgot, ami szerintem sarkítása a dolognak, és nem is szerencsés ez a párhuzam, meg nem is valós. Én sokkal inkább azt gondolom, ha 100 ezer dollár körül, de még valószínűleg annyit sem kaptak a kínaiak az aranyért, és tegyük a szívünkre a kezünket, Magyarország 160 ezer dollárt ad a győzteseinek. Nem bánik rosszul Magyarország ezekkel a versenyzőivel.
Meg ugye ott az életjáradék is, amelyet 35 éves kora után megkap.
Ma lettem okosabb ebben a kérdésben. Kaptam egy olyan cikket ma, egy kínaiul elég jól beszélő kínai embertől, aki azt mondta, hogy Kínában ő úgy tudja, hogy 40 éves kortól jár az életjáradék. Tehát mi, hogy Magyar, Románia is ad, de ebben most én nem mennék be, hogy Magyarország 35 éves kortól ad életjáradékot, az nagyon szép dolog, de Kína is. Tehát én úgy tudom, hogy 40 éves kortól jár, és azt mondták nekem, hogy 6 és 7 ezer yuan közötti ez az összeg. Ha felszoroztam, még akkor emlékeztem, hogy mennyivel kell felszorozni, nagyjából 300 ezer forintot tesz ki az a típusú életjáradék, ami nálunk is van. Szóval igazából ugyanazok a kondíciók vannak itt is, mint ott. Hát egy Magyarországon szocializálódott testvérpár egy diktatúrát választott.
Egyrészt rosszul hangzik, meg másrészt ugye semmi garancia nincs arra szerintem, hogy 2026-ban ők képesek lesznek ismét aranyérmet nyerni Cortina d'Ampezzo-ban, akár kínai színekben. Tehát, hogy senki nem tudja garantálni azt, hogy főleg nem a short trackben, mert azért tudjuk azt, hogy ez egy olyan sportág, hogy itt tényleg egy pici hiba elég, és ki is csúsztál, és nem kerülsz döntőbe. És akkor mi a garancia arra, hogy ők akkor kínai színekben mondjuk nyernek majd egy aranyat, vagy érmet, és egyáltalán kapjanak bármiféle anyagi elismerést, ugye? Tehát, hogy ezt... mindezt, amit elértek ők eddig magyar színekben, ezt hátrahagyni, és elmenni a, hát nem a látatlanba, de majdnem. Ezt te hogy látod?
Bíznak magukban. Az önbizalom egy nagyon fontos dolga mindig a sportnak. Bennük ez megvan. Egyáltalán a kínai csapatba bekerülni. Benne lenni abban a négy emberbe. És ha most közgazdasági szemléletet alkalmazok, akkor Sanyi egy kifutó termék. Ő már 31 éves lesz Milánóban, 26-os olimpián, az a szintű terhelés, amit ő kapott kicsikorától kezdve, neki a negyedik olimpiája lesz. Azért ez nem az a liga, nem az a sportág, ami olyan jót tesz az izmoknak, az izületeknek. Pláne ez egy kedvenc hasonlatom volt egy időben, egy magyar edző használta, hogy a short track az aberrált gyerekek sportja. Ugyanis tehát 111 métert köröznek, de mindig csak egy irányú erőhatás éri őket, hiszen balra kell mindig kanyarodni, soha sem kell jobbra. Az egész testüknek van egy olyan eldeformálódása, ami más sportágra nem igazán jellemző. Hogy csak a bal oldalra éri őket a terhelés most, hogy 3-4 G vagy 2, de mindig egy irányból. Ez őrli a szöveteket, az izmokat, ha egy kicsit kihagynak, már pedig ha a Magyar Szövetség befeszül, mint ahogy erre utaló jelek vannak, hogy ugyan azt kommunikáljuk, hogy elengedünk titeket, de azt a 280 millió forintot, az valaki fizesse már ki, hát ki fogja azt kifizetni? Ők nem, hiszen a Li-Ning, mondjuk a sportszergyártó cég, mi érdeke lenne Kínának azt mondani, hogy én kifizetek 280 millió forintot, ami lehet, hogy apró pénz Kínában, de beletesznek két versenyzőbe egy olyan összeget, amit az ottani kínai gyerekekbe is bele lehetne a 19-20 évesekbe tenni. Nyilvánvaló, hogy a koruknál, a rangjuknál fogva, az ádóban még azért van két olimpia. Tehát a koruknál, termetüknél, tekintélyüknél fogva ők lesznek ennek a csapatnak a vezérei. Hogy versenyhelyzetet teremt Kína az ő érkezésükkel, az teljesen egyértelmű. De az még mindig egy nagy kérdés, hogy érdemes nekem fizetnem ezért annyit? Ha csak egy nagyon egyszerű példát veszek, Puskás Ferenc 1956-ban túlsúlyosan edzéshiánnyal megy el világá, mondjuk így szépen. És akkor az internek az elnöke azt mondja, nagyon jó képessége, de nekem már nem kell, öreg és elhízott. Mit látott benne a Real Madrid? Dehogy is. Hát ő még tele van ambícióval. Itt is meg akarja mutatni, hogy a kvázi szabad világban, Spanyolország sem volt azért annyira szabad akkoriban, a kvázi szabad világban is ő még versenyképes termék marad. És az lett. De ha akkor megszavaztatjuk a közönséget 57-58-ban, hogy na, lesz még a Puskásból futballista? Nem vagyok benne biztos, hogy a többség nem az Inter elnökkel ért egyet. Hogy ugyan, de hogy lesz. Még a Bernava úr volt a másik oldalon, aki azt mondta, hogy de, hogy még itt van előtte az élet és a jövő. És ő anyagi biztonságot akar magának teremteni itt is. Szóval nagyon sok rétű dolog ez. Szerencsére a Puskásnál nem jött közben sérülés. Tehát a short track az egy kicsivel gyorsabb dolog, mint a futball, és még ha nem önmagából, hanem épp egy penge úgy szúródik be mellette, ahogy láttuk. Ezt már jó néhányszor egy versenybalesetnél. Szóval önmagamat tudom csak ismételni, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes játék lesz. Én teljesen őszintén mondom, hogy tiszta szívből szurkolok nekik továbbra is, ha kínaiak lesznek, ha nem, mert a versenyzőket önmagában, vagy az ő habitusukat, jellemüket én tökre szerettem. Mind a kettőjét.
Na most erre lettem volna kíváncsi, hogy te hogy látod a magyar közvélemény, hogy fogadta ezt a hírt, hiszen mégiscsak két olyan testvérről beszélünk, akik azért történelmet írtak a magyar sportban, hiszen az első téli magyar aranyérem az ugye az ő nevükhöz is fűződik, meg másrészt az első egyéni aranyérem az ugye Liu Shaoang Ádó nevéhez fűződik. Tehát, hogy ők már beírták magukat abba a bizonyos történelemkönyvbe, és ezt senki el nem veheti. Az, hogy most ők lehet, hogy Kínának is nyernek majd érmet, az egy másik történet, de hogy te hogy látod a visszajelzések alapján a magyar közvélemény ezt hogy fogadta?
Azt hiszem, hogy kezd átfordulni. Hogy eddig a szeretőt hősök voltak, és mostantól már nem azok lesz. Mi ketten viszont tudjuk azt, hogy nekünk mit okozott az akkori magyar szurkolóknak, hiszen mi ugyan tudósítottunk erről, de hát szurkolók is voltunk egyben. Hát nekem top 3-as élményem. Én 2004 óta láttam nagyjából minden olimpiai aranyérmet.
Mármint magyar szempontból.
Magyart, igen. Hát Arisztov Évát leszámítva 2004 óta ott voltam mindegyiken. Hát ez egy földön túli eredmény volt. Nyilván Egerszegi lesz, ami korosztályunk él a csoda, és nagyon helyesen. De hogy egy ilyen sportágban az ázsiai dominanciát megtörni olyan versenyzéssel, olyan utolsó körös előzéssel, olyan ellenséges hangulatban, hiszen mindenki Koreát vágta első helyen, és Korea elcsúszott. És az utolsó körben előzni azon az éven Sanyinak úgy, és az utolsó lépést is úgy tette meg, szóval híró, ez az érzés mindig velem marad, és én ezért nem fogok rájuk soha haragudni, hogy négy szem közt mit fogok nekik mondani, az most egy másik kérdés, de haragudni soha nem tudnék rájuk, mert sportoló mindig egoista. Ha nézem Vili Orbánt, nagyon örülök neki, hogy Magyarországon focizik, de ő nem azért focizik Magyarországon, mert az apja miatt ő szeretne Magyarországon lenni, hanem azért, mert a magyar német válogatottban nem kell. Hát ő német válogatott volt korosztályosan, eszébe nem jutott volna Magyarországra jönni, hogyha egy sokkal magasabb szinten lévő német válogatottban tud játszani. De mondhatok erdélyi példát. Hát a Balázs Jolánnal én csináltam egy olyan interjút, amikor megkérdeztem tőle, hogy Joli néni, 60-ban, ott, amikor átvitte azt a lécet, és első lett. És akkor azt mondta, hogy itt van még előttem a gesztusa is, ahogy mutatja, hogy fiatalember, a dobogó tetején nincsen balsós. Szóval ő önmagának nyerte meg, nem a Romániának, nem Magyarországnak, hanem önmagának. Nem lebegett előtte sem a román nemzeti lobogó, sem a magyar. Egy lebegett talán előtte a szülőnek a szeretete, hogy érte akarja megcsinálni, vagy a férjéért, de hogy országért, vagy himnuszért, azt nem hiszem.
Lehet, hogy így rosszul hangzik, de egyébként én azt mondom, hogy van benne ráció, és én biztos vagyok benne, hogy ha neked ő ezt nyilatkozta, akkor ez így is volt. Tehát,
úgy is gondolta.
Így van, és lehet, hogy ugyanez játszódik le egyébként a Liu testvérekben is, vagy lehet, hogy az a népmesei vonal, amit te mondasz, hogy ha már anyukának nyertek két aranyat, akkor apukának is nyerjenek két aranyat, legalább.
Vagy egyet.
Igen, én is azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy megtörténik ez a váltás, még akkor is, hogyha személy szerint én megdöbbentem, amikor ezt a hírt meghallottam, és első fázisban úgy éreztem, hogy ez nem helyén való. Utána azért kezdtem azon gondolkodni, hogy ők azért amit elértek és amit letettek, azt nagyon kevesen tudják elmondani, Magyarországon mindenképp, és azért dicséret és elismerés jár, és hogy azon túl ők mit fognak csinálni, az a saját döntésük. Én biztos, hogy nem fogok szurkolni Kínának, hogy nyerjen aranyérmet, de hogyha ott lesznek a döntőben, akkor biztos, hogy fogok szurkolni nekik. Tehát nem mind Kínának, hanem mind személyeknek, tehát konkrétan Sanyinak, meg Ádúnak. A másik dolog, amire kíváncsi lennék, hogy te hogy látod azért a magyar korcsolya szövetség az, nekem úgy tűnik, hogy első körben abszolút diplomatikusan és finoman reagálta le a dolgokat. Tehát nem az volt, hogy hirtelen akkor azt mondják a fiúknak, hogy ne, erről szó sem lehet, és akkor nem engedik el őket, ami azt jelenteni, hogy 3 évig ugye akkor nem versenyezhetnének. Amennyiben jóváhagyást kapnak, akkor akár 1 év múlva már versenyezhetnének új színekben. Hogy azért ez hogy volt lekommunikálva? Mert legalábbis nekem az jött le, hogy ez egy teljesen diplomatikus válasz volt a Korcsolya Szövetség részéről.
Van ebben diplomáciai rész is persze, meg ők a mi fiaink maradnak, ha az elnök rájuk néz, vagy ha mi ketten rájuk nézünk, akkor sem kínai zászlót látok bennük, hanem azt, hogy mi magyarul beszélünk velük. Én szerintem itt nincsen jó megoldás. Ezt talán a legelején nem már tisztázni. Hogy elengedjük őket, de. És a de után mi jön? Hát, hogyha 300 millió forintot ki kell nekik fizetni, ők azt nem fogják kifizetni. A mögöttük álló emberek ki fogják fizetni? Itt jön az a kérdés, amit már mondtam az előbb, hogy értjük, hogy klasszisok, de ér nekünk ennyit, hogy versenyhelyzetet teremtünk a válogatotton belül? A Kínában született fiúk, ők hogy fognak rájuk nézni? Betolakodóra? Könnyen be fogják őket fogadni? Nagyon sok kérdés van ebben a dologban. Nyilván a sikert mindenki szereti, de nem tudjuk még. Tehát megint önmagamat ismétlem, nem tudjuk, hogy Chang Qinglina milyen edző. Azt tudjuk, hogy milyen edzője volt a két Liu testvérnek. Azt sem igazán tudjuk, hogy a magyar női válogatottnak milyen edzője volt. Zárójelben megjegyzem, inkább utálták, mint szerették. Mert elsősorban a két fiúval foglalkozott. Azt sem tudjuk, hogy Krüger John Harrynek, aki Amerikából jött ide, milyen edzője volt. mert megint csak visszatérhetünk oda, hogy a két fiúnak volt az edzője. Azt tudjuk, hogy a két fiúnak milyen edzője volt, de azt nem tudjuk, hogy milyen edzője lesz a kínai válogatottnak. Ez egy nagy talán. Lehet, hogy nem érzi, vagy nem érez úgy rá. Lehet, hogy nem annyira tehetségesek ott azok a fiúk. Nagyon sok változós ez az egyenlet, és most még azt sem tudjuk mondani, hogy majd olyan nagyon extrán tisztán fogunk látni egy év múlva, vagy másfél év múlva, amikor a 2025-ös világbajnokságot is már megrendezik, mert még ez olyan messze van, hogy az az egy év, ami még hátra van, nagyon sok mindent megváltoztathat Kínában is, meg Magyarországon is.
Te látsz egyébként visszautat ebből a helyzetből?
Igen.
Mi lenne rá a megoldás?
Janics Natasát kell csak említeni. Ő 2012 után, miután már háromszoros olimpiai bajnok volt, azt mondta, hogy szeretne hazamenni Szerbiába. Ugyanez a hasonlat, hiszen, tehát sőt, ott még azt sem lehet mondani, hogy ő vegyes házasságból született volna, mert ő tisztán szerb. De átjött ide versenyezni, az egót, a versenyzői alkatát, vagy a teljesítményét így tudta önmagából legjobban kihozni, és aztán befeszült a Magyar Szövetség, az Olimpiai Bizottság, mindenki, és nem adták ki a versenyzési engedélyét. És ő azt azért elég jól összerakta pillanatok alatt, hogy ő sokkal többet veszíthet azzal, ő még inkább kifutó termék volt, hogy most mit csináljuk. És hogy most elveszítette a magyar szurkolók rokon szemvét, vagy nem, valószínűleg igen. De ő itt maradt. És még ugyan kijutott a 16-os Riói olimpiára, de ott már nem került döntőbe. Ami azért az ő pedigréjét figyelembe véve neki az csalódás volt. De már a biológiai óra nem úgy működött, ahogy működött korábban.
Kevés időnk maradt, viszont még egy utolsó kérdést feltennék, hogy abban az esetben, hogyha valóban a Liu testvérek véghez viszik ezt a most elkezdett tervüket, tehát elhagyják Magyarországot, akkor szerinted a magyar rövidpályás gyorskorcsolya, mondhatjuk azt, hogy összeomlik, vagy hogy nem lesz többé érem esélyes akkor 2026-ban? Ezt a helyzetet hogy látod? Tehát, hogy nélkülük?
A Wroclawi junior világbajnokságon ugyan nem volt ott Ázsiából mindenki, de a magyar srácok nagyon jól mentek. Nórádi Bence, ő már kint volt a pekingi olimpián, ő volt az, akit kvázi bűnbaknak beállított a Sanyi, hogy a váltómért nem jutott döntőbe. 1988-ban a magyar short track, hát olyan kezdetleges amatőr szinten volt. Eltelt 30 év, és a magyar short track a világ tetejére. Meg kell mutatni, hogy még egyszer lehetséges. Most már nem a nulláról indulnak. Hogy lesznek-e érmeseink? Hát igen, lehetséges, hogy a B-döntőnek újra örülni fogunk. Az is lehetséges, hogy egy negyedik, ötödik hely után nagyon tapsolni fogunk. De azt is el tudom képzelni, hogy ez a váltó, vagy ebből a váltóból a Talabos Attila, Nógrádi Bence, Varnyú Alex, tehát van még itt erő ebben a csapatban. Gyorsan tegyük hozzá, hogy ágyúval lövünk verébre, Magyarországon 300 igazolt shortrekes van, annak mondjuk a fele férfinő, tehát 150-ből kell versenyezni, és a 150-ben volt eddig két zseni. Vagy ahogy ők mondták magukról, meg aki mindig megállapították róluk, hogy a magyar állóképesség és az ázsiai ügyesség. Hát ez egy olyan kombináció valóban, ami felülmúlhatatlan. De azért mégiscsak ott van a hátország, hogy érmesek voltak folyamatosan. 18-19-20 évesen a juniorok között érmeseink vannak. Itt a nagy kérdés, hogy az az átmenet, ami a liutesoknál egy pillanat alatt összejött, és a Knoch Viktor a fontosabb, nem én, aki azt mondja, hogy az Ádó megérkezésével jött el az a lendület a váltóhoz, ami korábban nem volt meg. Már a Sanyi érkezése is egy nagyon nagyot emelt a csapaton, de az Ádó volt az, amikor minden úgy a helyére került. És ő akkor 18-19 éves volt, hiszen olimpiát nem töltötte be, a 20-at úgy nyerte meg az olimpiát Pyeongchangban.
Hát akkor sok kérdés maradt még, úgymond nyitva, nem tudjuk rá választ.
Csak nyitott kérdések van.
De ettől függetlenül én köszönöm szépen a beszélgetést. Ágasi Kovács Attilát, a telex.hu sportújságíróját hallhatták, aki ott volt Pyeongchangban, és láthatta a történelmi aranyérmet is, illetve azóta is folyamatosan követi a Liu testvéreket. Köszönöm szépen!
Köszönöm én is!